Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Áldás békességet kívánok mindenkinek. Nagyon örülünk annak, hogy együtt lehetünk így ezen a mai napon, amely missziós napunk, hiszen közöttünk vannak az egyházunk Iszákos mentő missziójától, ennek a missziónak a vezetője, Németné Balogh Katalin. Nagyon sok szeretettel köszöntjük itt a közösségünkben. Örülünk annak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ugyancsak sok szeretettel köszöntjük Marosfalvi Ferencné Dóra testvérünket, illetve Kéri József testvérünket, akik a csepeli közösségből érkeztek hozzánk, és akik majd bizonyságot tesznek itt az Isten tiszteleten, hogy hogyan is tapasztalták meg Isten szabadító munkáját az életükben. Elnézést kérek azért, már most előjáróban, hogy ilyen repedfazék hangon szólok, de a tegnapi napon elment a hangom kicsit, úgyhogy most nem tudok más tenni, mint csak ilyen elhaló hangon szólni. De énekeljük annál nagyobb hálával a szívünkben Isten iránt, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárunknak az első verszakát. 42. Zsoltárunk így kezdődik: mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik.
Leülve folytassuk Isten dicséretét a 305. énekünk mind a 4 versével. A 305. dicséret első verse így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, ahogy megvan írva a Zsoltárok könyve 19. részében. Isten igéjét leülve hallgassuk meg együtt. A Zsoltárok könyve 19. részéből így szólít meg bennünket Isten igéje. Dávid Zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk nem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor feszhetetlen maradok sok bűntől mentesen. Fogad kedvesem számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, megértését és szívünkbe fogadását. Imádkozzunk ezért a kegyelemért. Olyan jó mennyei édesatyánk, a dicsérő énekben, a Zsoltár szavaiban, hogy a mi szívünk együtt énekelheti, együtt mondhatja, valóban milyen nagy dolog az, amit velünk emberekkel tettél. Abban, ahogy életet ajándékoztál nekünk, és abban, ahogy Jézus Krisztusban kegyelmet adtál mindannyiunk életének. Hálát adunk neked most azért, hogy ez a szeretet ajándékozott meg bennünket azzal, hogy most itt együtt legyünk, hogy a te jelenléted, az az erő, az a forrás, amelyikből mindegyikünk táplálkozik. Köszönjük neked így ezt a mai napot. Köszönjük azt, hogy várakozással és vágyakozással figyelhetünk a te szavadra, a te üzenetedre. Kérünk téged, hogy te áldj meg bennünket. Te engedd azt, hogy a te szavad valóban elvégezze azt a munkát az életünkben, amire szükségünk van. Bizalommal kérünk téged, hiszen te tudod legjobban az életünk szükségeit. Könyörülj meg rajtunk, vedd kedvesen a mi hozzánk való fordulásunkat Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 372. dicséret első versét énekeljük. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Thank you.
az az ige, amely alapján szeretnék bizonyságot tenni előttetek, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében van megírva a 14. résznek a 33. versében. Így szól hozzánk Isten igéje. Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Kedves testvérek, először hagy mondjam el én is azt a köszöntést, amit a misszió közössége nevében hoztam a gyülekezetnek, és az a külön öröme, és hát egyben a terhe is a mai napnak, hogy most éppen az Alagi téren, ahol az Iszákos mentő missziónak a központja van, 40-60, én most nem tudom hányan vannak együtt, akik gyógyultak az Isten kegyelméből, a szenvedélybetegségükből, vagy éppen hozzátartozóként vannak ott, és hallják ugyanígy, mint most mi itt együtt Isten üzenetét, veszik az úrvacsora ajándékát, és együtt imádkoznak. És hagyd legyen így együtt velük is a szívünk, és még azt is hagyd mondjam el, hogy az a különös alkalom is van most az Alagi téren, hogy két gyógyult testvérünk Isten színe előtt kéri áldását közös életére. Hosszú utat megjárva, az Isten vezetése nyomán eljutottak idáig. És ennyi szépet és jót énekeltünk, hallottunk a Zsoltárból, és mégis az ige valami mást sugall ma délelőtt. Miért beszélünk ennyi szép és jó mellett valami olyanról, ami nem kedves a fülünknek, amit nem szívesen hallunk, és ez a szó az, hogy zűrzavar. Lehet, hogy ma ezt másképpen mondjuk, azt mondjuk, hogy káosz van, nyüzsgés, kavalkád ebben a világban, de az igazság az, hogy ott akkor Korintusban, annak a gyülekezetnek, akiknek íródott ez a levél, nem volt másképp. Pedig ott is gyülekezet volt, élet volt, újjászületés volt, ugyanúgy emberek voltak, akik együtt dicsérték az Istent. Napról napra, most már elég régóta lassan befejeződik az első korintusi levél, a református bibliaolvasó kalauz szerint ezt olvassuk, és engem valami mély szomorúság töltött el. Amikor olvastam a mai igét, amelyik éppen ez, akkor az a gondolatom támadt, hogy tulajdonképpen ez a rövid mondat összefoglalja mindazt, amit az apostol ír. Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Mert mindaz, amit eddig olvashattunk róla, ha nem is szóról szóra és versről versre, ezt a képet tárja elénk, hogy ott van az Isten dicsérő gyülekezet, és benne annyiféle nyomorúság, amit Pál apostol így mond most nekünk is, röviden, hogy zűrzavar. Valami nincs rendben. Egyesek túl eszik magukat, amikor úrvacsoráról van szó, vannak, akik paráználkodnak, és nem tudják, emberek, testvérek, kinek hol van a helye. Miért van ez? Hát Korintus egy nagyon szabad elvű város volt, úgy Isten nélkül is. Sokkal szabadabb elvű volt, és sokkal inkább szabadjára engedte a népét, azért is, mert kereskedő város volt, mint akár több hasonló nagyváros. Sok mindent lehetett, sok mindent szabad volt. És próbáltak ebben a szabadságban élni a gyülekezetben is. Próbáltak úgy gondolkodni, hogy az Isten nagyszerű ajándéka mellett annyi mindent lehet nekünk tenni, annyi mindent megengedhetünk magunknak, mi védve vagyunk, mi burokba vagyunk, minket nem lehet ilyen módon félrevezetni. A mai napnak az a címe, szabadság vagy kényszer, ki az erősebb. Ők így élték ezt a szabadságot. És hogyha körülnézünk ebben a világban, vagy ha nem megyünk messzire a saját életünkben, akkor újra és újra mi is azzal szembesülünk, hogy itt valami nincsen rendjén. Hogy nem egészen jó dolog, vagy nem jó dolog megszokni azt a zűrzavart, azt a sokféle kívánságot, indulatot, ami körülvesz bennünket, vagy éppen magunkban hordozunk. Valami hasonló. És hogyha röviden el szeretném mondani azt, hogy a misszióban számunkra ez mit jelent, akkor így tudnám összefoglalni, hogy az, aki előbb vagy utóbb szenvedélybeteggé válik, akár alkoholrabja, akár a nikotin gyógyszer rabja, vagy játékszenvedély rabja, az tulajdonképpen ezt a szabadságot éli meg. Hogy megoldás keres a gondjaira, a vágyaira, a kívánságaira, megoldást keres a céljaira, és erre olyan sokféle a kínálat. Olyan sokféle a megoldás. És előbb-utóbb, amikor már nem lehet visszafordítani, amikor már nem azt teszi, amit ő akarja ebben a szabadságban, akkor kiderül, hogy ez nem is igazi. Nem is igaz az, amit szintén ebben a levélben így olvasunk, és csak az első felét mondanám el, biztos vagyok benne, hogy itt mindenki tudja a másik felét a gyülekezetben, hogy mindent szabad nekem. Szabad kipróbálni. Szabad vele élni. És ez a szabadság a mi életünkben is előbb vagy utóbb kényszerré válhat. Nem tudom, hogy te mondtad-e már ki, én már mondtam ki az életembe többször is, és akkor szembesültem vele igazán, hogy ki vagyok, amikor azt mondtam, én nem tudok másképp tenni. És ebből a sok szabadságból, amit megélt a korintusi gyülekezet is, párkapcsolatban, evésben, ivásban, és bármi másban, nem sorolnám föl, egyszer egy hatalmas zűrzavarhoz vezetett. Így is mondhatnám, ugye mindenki a haza beszél egy kicsit, hogy Pál apostol szerette volna a szenvedélybetegségek kialakulását megelőzni a gyülekezetben. És ezért figyelmezteti őket. Sorra veszi azokat a gondokat és kérdéseket az életükbe, amik ehhez a zűrzavarhoz vezettek. Ez az a szabadság, amire vágyik a te életed, az én életem. Ez az a szabadság, ami a templom falain kívül annyira természetes, annyira magától értetődő, amit lehet reklámozni, amitől pillanatnyilag nagyon jól érzed magad, és nagyon szabad vagy benne. Biztos vagyok abban, hogy Korintusban is úgy élték meg. De jó, hogy én ezt megtehetem. De jó, hogy én egy olyan helyen vagyok, ahol ez nekem nem árthat. És ez a szabadság, ez a szabad indulat egy hatalmas zűrzavarhoz vezetett. Én eléggé olyan vagyok, hogy amit mondok is, vagy hallok is, azt rögtön látom is. Biztos sokan vannak a testvérek is, akik így élik az életüket, vagy ilyen fajták. Én ezt úgy képzelem el, hogy ott állok, és ez a sokféle szabad lehetőség egyszerre szétcincálja a tagjaimat. Az egyik felé húz, a másik felé húz, és egyszerre szétszakadhat benne az életem. Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. És az a kérdés, hogy ez a zűrzavar valójában hol van. Mi tudjuk, jól tapasztaljuk, azok a testvérek, akik a dömösi gyógyító hetekre jönnek, vagy éppen először a csoportjainkban keresnek lehetőséget a segítségre, annyiféle zűrzavarról tudnak beszámolni. És ők már tudják, hogy nekik belül van a zűrzavar, a zűr az életükben. Hogy már nem a szomszédon, nem a házastársa, nem a gyereken, nem a munkahelyen múlik. Hogy most már nem arról van szó, hogy ki miatt vagyok beteg, ki miatt kezdtem el inni, vagy miért kezdtem el rágyújtani, vagy rendszeresen gyógyszert szedni, vagy egy depresszióba menekülni, hanem tudják, hogy belül van a zűrzavar. Hol van a mi zűrzavarunk? Van elég nagy zűrzavar kívül is. Mindannyian szenvedünk tőle. De Isten azt mondja, hogy az a kisebbik baj. Az a nagyobbik baj, ami volt Korintusban, gyülekezetben, Isten dicsérő emberek között, hogy belül volt az űrzavar. Még nem is így mondanám, hogy teljesen a gyülekezetben, bár ez is igaz, hanem belül az emberek életében. Hogy lesz itt rend? Hogy lesz itt békesség? És hadd mondjak el egy rövid történetet. Nekem nagyon sokat üzent ez a történet. Lehet, hogy valaki ismeri. Nem is biztos, hogy pontosan mondom el, csak a lényege a fontos, hogy elmennek az emberek egy hosszú aszályos időszak után az esőcsinálóhoz. És azt mondják neki, hogy hát ide figyelj, olyan régóta szárazság van, kérünk téged, hogy csinálj nekünk esőt, mert nagy szükség van rám. Megérti a kérést az esőcsináló, bemegy a kunyhójába, és az emberek várnak. Mit csinálhat ez ott? Miért nem az esőt csinálja? Mivel tölti ott bent az idejét? És eltelik egy nap, eltelik két nap, eltelik a harmadik nap, és akkor jön ki az esőt csináló, és elkezd esni az eső. És kérdezik tőle, hát mi történt? Mivel foglalkoztál? Mit csináltál te? És azt mondta az esőcsináló, azért vonultam el, hogy rendbe tegyem magamat. Mert hogyha bennem rend van, akkor körülöttem is rend van, és az élet vagy a világ rendje az, hogy szárazság után jön az eső. Hát ha más szavakkal is valami ilyesmit akar nekünk üzenni az Isten. Hogy a rend, az űr zavarnak a megszűnése ott kezdődik, hogyha én is, te is rendbe teszed magadat. És nagyon fontos ebben a levélben, ebben az igében az, akire utal Pál apostol. Nem győzi hangsúlyozni újra és újra, rövid, tömör mondatokban a békesség Istenéről azt, hogy ő nem akar tudni másról ebben a gyülekezetben. Sok mindennel el lehet tölteni az időt, lehet vitatkozni, megbeszélni, végig gondolni, mit szabad, mit nem szabad. Nem tudom, van-e valaki, aki emlékszik arra az időre, akár gyülekezetbe, vagy fiatal korába, amikor én gyerek voltam, az volt a nagy kérdés, szabad-e a hívő embernek táncolni, vagy nem. És ettől függött, hogy hívő vagy, vagy nem vagy hívő. Sok mindenről lehet beszélgetni. Ma már ezen a kérdésen nevetünk. Túl vagyunk rajta, de vannak új kérdések. Új feszültségek, új nehézségek. És hogyan oldjuk a belső zűrzavart. A szenvedélybeteg még inkább azzal oldja, amivel eljutott idáig. Megpróbált egy problémát megoldani, és aztán ebből még nagyobb probléma született, és arra már nincs más megoldás, csak az, hogy újra igyon, újra pótszerekhez nyúljon. Egyfajta rendet ismer Isten világa. Azt a rendet, ahol egyedül Jézus Krisztus az, akivel a kapcsolat segítség arra, hogy feszültségek, gondok és kérdések megoldódjanak. Amikor az életem meghatározója továbbá nem sokféle probléma vagy megoldási kísérlet, hanem az életem meghatározója a békesség Istene. Vajon a te meghatározód-e? Az én meghatározóm-e? Lehet újra igent mondani ennek az Istennek? Hogy gyógyulhat meg egy szenvedélybeteg, amikor eljut erre a döntésre? Hogy többé nem az alkohol, nem a cigaretta, nem a gyógyszer, nem mindenféle más megoldás határozza meg az életemet, a pénztárcámat, a családomat, a munkámat, a kapcsolataimat, hanem a békesség Istene. Ezért nagy ajándék egy ilyen közösségben élni, gyülekezetben, misszióban, ahol lehet így mindannyiunknak dönteni, igen, azt akarom, azt választom, az a döntésem, hogy engem a békesség Istene határozzon meg. És ez igazi szabadság. Nem kényszer, az Isten soha nem kényszerít. Nem valami zsarolás, ahogy tudjuk mi egymást, és ebben a világban sokféle dolog bennünket zsarolni. Az igazi szabadság, hogy szabadon dönthetek. Hogy szabadon nem csak igent, hanem nemet is mondhatok. Amelyik meg akarja rontani azt a békességet, amivel az Isten megajándékozott engem. Segítsen Isten bennünket, hogy így tegyük rendbe önmagunkat. Hogy aztán ennek a rendnek a jó íze, békessége hasson családban, gyülekezetben, fiatalok között. És a missziónak ez is a küldetése, tovább adni ezt a jó hírt. Mit jelent igazán szabadnak lenni? Nem a mindent kipróbáló, rabságban élő valóság, hanem az Istentől való szabadság. Mennyire félreérti ez a világ, és pontosan fordítva gondolja. De ha én megélem, ha te megéled, ha megéli a gyülekezet, akkor annak a jó íze másokra is hatni fog. Akkor szívesen kér itt is segítséget bárki, aki rabságban van. Hiszen mi magunk is tudjuk, mit jelent zűrzavarban, rabságban élni, és mit jelent az Isten békességéből táplálkozni újra és újra. Engedje Isten, hogy így tudjunk mi is ezzel élni, így tudjuk ezt továbbadni, így tudjuk érteni és elfogadni az Isten hozzánk hajló szeretetét gyülekezetben, misszióban, akkor, amikor találkozunk olyan emberekkel, vagy éppen a családunkban van, aki ebben a zűrzavarban, ebben a rabságban gyötrődik. Hogy legyen így áldása Istennek az életünkön. Amen. Feleljünk Isten üzenetére a 274. dicséretünknek a harmadik versével, csak légy egy kissé áldott csendben. Szeretnénk a testvérek türelmét próbára tenni, úgyhogy röviden elmondja az élete, nem rövidebbik történetét mind a két testvérünk. Hallgassuk őket nyitott szívvel, hogy valóban lássuk azt, hogy emberek életében az Isten mit tud cselekedni.
Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon hálás a szívem, hogy itt lehetek, és újra beszélhetek arról, hogy itt ezt az Isten az én életemben, és Jézus Krisztus hogyan tud szabadítani. Marosvári Ferenc név vagyok, Dóra, ezt a bevezetőben elmondták, de kapcsolódjon hozzám ez a meghatározó az életemben. A nevem ugye Teodóra, a jelentése Isten ajándéka, és én 45 éven keresztül nem voltam kibékülve ezzel a lehetőséggel, vagy fordítással. Mert én úgy gondoltam magamról, hogy én inkább egy Isten átka vagyok. És hát ennek, hogy a szó szoros értelmében meg is felelte, ugyanis én 45 éves koromra teljesen az űrzavarba keveredtem. És mint ahogy Jeremiás irámainál is olvassuk, hogy nem gondolt a jövőjére, igen, mélyre süllyed. És én egy ilyen nagyon-nagyon mély állapotomban, teljesen ateista módon, 1995-ben kerültem Dömösre. És én ott ismertem meg Jézus Krisztust, ott ismertem meg a szabadítást, és attól kezdődött egy új életem. Az előzményekhez ami hozzátartozik, hogy én ez alatt a több mint 20 év alatt, amit alkoholizáltam. Ennek voltak jobb és kevésbé jó időszakai, és én egy úgynevezett problémaívó voltam. Ami annyit jelentett, hogy ha jött a gubanc, akkor nekem nem volt más eszközöm, hanem akkor leírtam magam, mert ne kelljen gondolkodni, mert ne kelljen megoldani, mert abban lehet menekülni. Ugye egyébként úgy szerettem társaságban lenni, és úgy jókat csörözni. Ez volt az egyik része az életemnek, a másik része meg, amikor a gubanc jött, akkor jött a kőkemény. És aztán, mikor ezek a kőkemény tömények olyan kéthetes, háromhetes folyamatos részegeskedés után, amikor az ember úgy éthetett egy pillanatra, és rájött, hogy itt most nincs tovább, akkor ugye jött az, hogy hónaptól nem iszom, ami nem működik. Aztán jöttek a pszichiátriák, aztán jöttek öngyilkossági kísérletek. És én még mindig ott tartottam, hogy volt egyszer én, és volt az alkohol. A családom, a férjem még hál' Istennek. Megmaradt mellettem, van egy fiam, aki hát elhordozta, vagy elviselte, inkább úgy mondanám az anya életmódját, ami egészen furcsa, mert a józan időszakban, a józan periódusokban én tulajdonképpen egy tökéletes háziasszony, egy tökéletes anya, egy tökéletes feleség voltam, mint egy, ha tettük, jóval tésselve. De hát ezek a periódusok, ezek azért váltakoztak hosszabb, rövidebb időben. És hát aki látott már alkoholista életet, mert meg is tapasztalta, az tudja, hogy ennek bennünk is van egy borzasztó nagy harca. Mert minden este abban lehet tudni, hogy reggeltől nem iszom, aztán reggel muszáj megvinni, mert az embernek fenn a keze, mert nem tudja, hogy indulhatanak alkohol nélkül. És a lelkiismeret furdalás az, hogy milyen kvázokat és milyen katyfazokat és milyen zűrzavarokat hagyok magam után a különböző dolgokban. És egy ilyen lehetetlen gyilkossági kísérlet, egy ilyen lehetetlen megint gödörkönyvön állapot után anyám mentőt hívott, jött egy házi orvos, és avatott a mentőben, hogy Dóri, imádkozom magáért. És én ilyen fél kutyagos félkomás állapotom magadottam magamban maga, hogy van, de van, ne imádkozzon, hogy jó gyítson meg, hogy tudtam, hogy kérek én az imádságot. Hát ugyanez a doktornő volt az, aki ugye a józanabb időszakaimban közölte, hogy menjek Csepelre, mert ott van egy ilyen iszákos mentő alkalom, és mindig mondtam meg, hogy én most nem érek rá, most nekem adjon még ide, mert most különben se iszom, erre nekem semmi szükségem. És hát itt teltek az évek, teltek a hónapok, majd két éve elteltével megint csak jött ez a doktornő, hozott egy igét, mert hogy ültem a padlón totál károsan. És már nem volt kiút. A két klinikák 32-8 volt, ő vele emberi erő van, mivel nem kis tenyikat is. És én akkor ezt nem tudtam, hogy ez igenit akar jelenteni. A lényeg, hogy elintézte nekem sürgősen azt, hogy fölkerülhessek, dönössek. És így mentem én oda. Férjem elkísért. És aztán az első délután, az első igényhirdetés után Szoli bács nyugodjan mondta a magáért, és abszolút nem értettem semmit. Én csak azt tudtam, hogy meg egyáltalán valami Istenről beszélnek, és hát én ezt nem fogom kibírni. És az a törni benne, hogy a 20 éves kilódás, a 20 éves szenvedések, meg zűrzavarok után én még mindig ott tartottam, hogy Isten nekem kell. És akkor férjem annyit mondott, hogy hát még 3 napot adjál magadnak, annyi mindent kipróbáltál. 3 napokba feljövök érted, és elviszlek, hogyha még mindig nem érzed itt jól magad. És aztán az első esti, olyan 50-60, igen, nem is tudom hányat hallgattunk meg, mert ugye körülbelül ennyi ember volt ott a teremben, mindenki elmondta a maga életét, néhány szóban mindenki elmondta azt az igét, amit ő az napja kapott. És az a rengeteg igen, meg egyáltalán, meg az a rengeteg sors valahol. És Isten elkezdte a munkáját bennem, aztán másnap elkezdtem sírni. Hétfőn kezdődnek a gyógyítók, én péntekre jutottam addig, hogy Isten összetört a mozarába, és megadta magam. Aminek fizikai jele volt az én számomra a megadásnak, mert végig ez alatt, az egy hét alatt a szószoros értelmében ugye a kő. És az úgy rajta volt a színelem, az tényleg egy máras kő volt. És az péntekre egyszerűen lezuhant, én felszabadultam, megszabadultam. Én menet közben mi történt, nem érdezze senki. Nem tudom. Azt tudom, hogy a gondolatébresztők, az igék, a mi mindenek mellett én Én vittem belőle a harcokat, azt a harcot, hogy szabad-e nekem párt fordulni az ateizmusról a hívőség felé, és ez a pártfordulás is egy jó kifa dolog az életemben, az én lánykori nevem az Pál. Tehát én pártfordulás vagyok. És szabad-e nekem párt fordulnom? És aztán Isten elkezdett mutatni nekem egy tükröt. Egy olyan tükröt, amiben én megnéztettem és megláthattam magam, megláthattam azt, hogy mit műveltem, hogy mit csináltam, és rá kellett jöjjön arra, hogy nekem teremtő Istenem van, és én most nem a, mint ahogy az igényhirdetésben is hallottuk, hogy a szomszédom, a férjemmel, az anyámmal, a gyerekemmel, ki mindenkivel kell horizontálisan ugye rendeznem a soraimat, ugye, és a férjem, mikor mondja, hogy miért is szól, akkor mondom, te meg nem hagyszanak szét az oknidat, vagy a szomszédnak, hogy nem a magáért is szól, mit jár a szája. Voltak ilyen csípőből jövő sztereotíp megfogalmazásaim, ami mindig elindulható volt. És hát összenősen nem vált be. Nem vált be, mert hát, hogy jól a teremtő Istennel, aki az Istenem, és mennyi értem, ahol ez a módszer megműködik. És akkor én erre rájöttem, és ezt elkezdtem, akkor megadtam magam. És most már nagyon rövid leszek, mert viszonylag rövid a történet, hogy mikor én ezt elfogadtam, ezt a szabadítást, akkor én valóságban megszabadultam az alkoholtól. Én a spiritus helyet kaptam egy spiritusban. És hogy mennyire személyre szabja Istenekünk a szabadításokat és a gyógyulásokat, és mennyire ismer minket, azt nekem a hitetlen tanáskodó embernek megmutatta az meg különösen. Nekem föl kellett jönnöm menet közben, tehát a gyógyító közepén egy rehabilitációs vizsgálatra rokkanyagdíjas voltam én abban az időben. Egy vizsgálatra, és amikor jöttünk el a Árpád hídnál a férjemmel egy büfé előtt, állt egy fiatal ember egy ilyen háromvettis zöld üveges közszeres üveggel a kezében, amit egy sör volt. És így ránéztem a sörös üvegre, és milyen hittem a sörnek. És én nem tudom, és azóta sem tudom, hogy milyen ide van a sörnek. Nem azért nem tudom, mert nem kóstoltam, és kegyelmes volt, hogy Isten nem kellett megkóstolnom, hanem egyszerűen azért, mert a sör ízét, mint olyan, elszeretett. Nincs a számban, nincs az emlékezetemben. Az az ital, amit én tónap éppen felhett osztálltam. És ezzel kezdődött az életem, az új életem. Hogy Isten azóta mennyi minden csodálatos dolgot tesz az életembe, arról itt időhiány miatt van nevesztélye, de a kegyelmi idő, hál' Istennek, van még bőven miből szabadulnom, és azt hiszem, ebben sokan vagyunk így, vannak látó és vannak láthatatlan bűnőink, amiből szabadulni kell, és még kérni kell Istentől ezt a szabadítást. És azzal zárnám, hogy a múlt héten Gödöllő jártunk egy találkozón, és előkerült, pontosabban kaptunk a missziónak a alapítójától egy gondolatot, amit én szeretnék itt mindenkinek felolvasni, mert azt hiszem, hogy ez az élet cél az újjamban. És hiszem, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma minden bűnből, szenvedélyből, megkötözöttségből és nyomorúságból megszabadítani a sátán fogjait. Vállalom az élet közösséget a szolgáló szeretetben önmagát feláldozó Jézussal. Vállalom, hogy ott a helyen testvérként a legelesettebb ember mellett is. Életemet, imádságaimat, erőmet, időmet, anyagi javaimat, eszélyre két kibáltatokat. Sipos József 1950. Nagyon szépen köszönöm.
Én csak azt tudom mondani, hogy áldás békesség, és nagy szeretettel is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy meg fognak hallgatni. Én Tér József vagyok, és lassan 63 éves leszek, karácsony és ügyét között. És ilyenkor itt eszembe az, hogy milyen kár, hogy nem 40 évvel ezelőtt ismertem magukat, De hát az ő kiképzetet meg, ő tudja azt, hogy mikor kell értem nyúlni. Hát értem nyúlt 12 évvel, 11 évvel ezelőtt egy hajléktalan számára. Talán kezdeném azzal, hogy 20 évesen egy nemzetközi hírű étteremnek voltam a pincére, 44 éve gyalogoltam a rendőrátkozhatnában. És a nemzetközi hírű étteremben belül 18 százalat legény között voltam, akik delegációs pincérek voltunk. Úgyhogy elég fiatalon már sikeres karriert futottam be. Lehet, hogy ez is hozzájárult bizonyos ponton a későbbiekben az alkoholizálásomhoz. Addig, amíg a szakmámban dolgoztam, nem igen. Nagyon nagy, szóval az, hogy odáig, hogy belüljek, az nem fordult elő soha. Volt olyan, hogy egy kis köcsöt vagy egy porásört megittünk, de így máskülönben nem lehetett. A vezérigazgatónak az nagyon szigorú ember volt. Mert a lényeg az, hogy én eljutottam egészen odáig, hogy erről a csúcsról, a sikeres karrierről olyan szépen csendesen eljuttam magamat a lépcsőházig, mert már odáig jutottam, hogy lopta-loptam a lépcsőházadba. Kénytelen voltam menni magamnak egy-egy plakombort még, hogy ne féljek, hogy ne rögzüljenek ki a lépcsőházból, hogy ne fázzak. Arra azért mindig adtam, hogy tisztán járjak, mert nem tudom, lehet, hogy ez a vendéglátó szakmának egy bizonyos fokú megfertőzöttsége, hogy az akkor ember magára mindig. A lényeg az, hogy ő magamra adtam az én mindig. Szóval annyira nem néztem ki csövesnek, mint ahogy némely embereket látni lehet most a utcában, a falujáról, különböző helyeken. Talán nem is hitték el azt, hogy én hajléktalan vagyok, pedig az voltam. Majd egy fokozattal később, ez a későbbek talán egy fokozattal előre kerültem, hajléktalan szárba kerültem, és ott talált meg az úr egy a Székesfehérvári Kékkereszt Egyesület egyik képviselője által, mert minden alkalommal jöttek oda kereszt, valamelyik felekezettől, csináltak nekünk teját, főztek és csináltak zsíros kenyeret hajléktalanoknak, és az jó esett nekünk úgy nagy hidegbe télen pláne. És akkor ez a hölgy megkeresett és azt mondta, hogy eljönnék-e hétfőn ő hozzájuk. Elkezdtem gondolkozni, hogy hát mindegy, elmegyek mindegy hova, de most már innen, ebből az izéből ki innen. Ebből az életfajtából, ebből az életformából ki kell mászni innen. Elmentem egy hétfői napot a Fehérvári Református templom ilyen gyülekezeti termébe. Ott voltak hozzám hasonló emberek, és hát leültünk, beszélgettünk, énekelgettünk, hát már amennyire tudtam én azokat az éneket, és elmondtam én is a történetemet, ők is többen elmondták a történetüket, hát hasonló szörű emberek voltak, mint én. Volt alkohol is, hát ezt meséltem Dömösről, hogy ők ott meggyógyultak, megszabadultak. Én már nagyon vártam, hogy ne eljussak oda. Hát sajnos csak egy hónap múlva sikerült odáig eljutnom. Most képzeljék el, hogy egy olyan, ahol már egy picikét is megcsípte az embert az a isteni sugallat, amit mondjuk már akkor ott kaptam ebbe a gyülekezeti terembe, azt a békességet, és akkor visszamenni arra a hajléktalan szállóra, ahol hát tényleg nem akarom bántani azokat az embereket, mert én is köztük voltam, mert én is ugyanolyan voltam, de abba a környezetbe visszamenni nagyon nem jó. És végre nagy nehezen eljött az idő, amikor elmehettem Vörösre. Hát én úgy nevezem, hogy egy gyógyító szanatórium, mert tényleg egy nagyon gyönyörű helyen van a Dunakanyarban, és nagyon szép felület. És akkor volt ott egy, amikor fölmentünk a lépcsőn, hát nekem nem volt sok mindenem, amit hittem volna magammal. Voltak ruháim, de hát azért nem mindig kellett. Vagy ami volt ünnepi ruhám, abban mentem, mert vittem magam egy ilyen szabadidő ruhát, amiben megfogva az ember. Ugye az első alkalommal, azt elfelejtettem mondani, hogy időközben, amíg a hajléktalan számon raktam, volt egy balesetem, és eltört két csigolyám. Akkor megműtöttek, megmaradtam, hál' Istennek. Lehet, hogy akkor is az úrot volt körülöttem valahol, és úgy egyengedte az utamat, hogy nekem arra fel kell menni, ki kell józanodnom valahogy. És De én úgy voltam el, hogy nagyon-nagyon-nagyon el voltam keseredve. Nagyon bántott az, hogy tényleg egy sikeres ember voltam, és most már nem vagyok senki, egy toplony, egy alkoholista, senki házi, még a volt barátaim, volt munkatársaim is elkerülnek, nehogy kérjek tőlük pénzt, véletlenül, vagy mit tudom, akár. És sikerült odáig eljutnom, hogy hát ugye fölkerültem Dömeskre. És amellett, hogy hát ugye oda kerültem Dömeskre, szép környezet, körbenézett az ember, lételem teraszáról, megyünk tovább a megyéből, ott szállunk a részre. Ott állt egy ember, házott emlékezeti Balogh Zoltán lelkész úr. Hát esküszöm önöknek, senki az égegyváron nem merte volna azt mondani, hogy na, hát ez egy lelkész. Egy ilyen kinyúlt, szürke pulóver volt rajta, egy ilyen mosott kék ink, ilyen munkásszerűség. De nagyon aranyos ember, és olyan aranyosan fogadott, mint hogyha, nem tudom, már 100 éve ismert volna. Szervusz, gyere be! Bementem, volt ott egy másik áldott személyiség, az Aranka néni, aki veszi fel az adatokat. Ő még él, hál' Istennek. És hát így kezdődött az életünk. És akkor a testvérem is elmondta, hogy az igéket megkaptunk hétfőn ezt a bemutatkozáskor, nekem az volt az igém, hogy Jeremiás próféta igéje, hogy felébetek adom az élet és a halál útját. Hát szerintem gondolkodnak, hogy a halál útján már voltam, jól van az élet útját elfogadni, és onnantól kezdve elkezdtem figyelni. Hát figyeltem én, de hogy is mondjam, ott olyan öröm nem hogy csöpögtetve, így nagy tömegben így megkaptam az örömet. Én a többiekkel együtt akkor voltunk, mert tényleg a szeretetet, a békességet, a kedvességet, de mindenki részről, az ottani munkatársak részről, mindenki részről. És nem voltam így kábulva, nem volt semmi rálátásom azokra a dolgokra. És mondta Zoli bácsi a történetet, hallgattam én, de valahogy nem jutott el a lenyomig, hogy most mi van, az megmaradt bennem, hogy Zákeusról van szó, hogy ott van fönt a fán, és akkor Jézus oda megy hozzá, hogy hát nyere le Zákeus, mert ott nálad akar vendégeskedni, nálad akar facsarázni. Ez maradt meg így bennem. De akkor még úgy nem csapódott le, hogy végül is miről van szó. Hát végül is arról volt szó, hogy Zákeus én voltam. És ő is engem szólított meg akkor, hogy ez ige által. Most a vége, nem a vége, hanem a tovább fejlemény az volt, hogy vége volt a gyógyítónak, elmúlt a 2 hét, hát én nekem nem nagyon akarodott visszamenni a munkásra, illetve a vagyítal a szállóra. Oda nekem közmáshoz mondom, hogy volna itt valami lehetőség, hogy itt valamit ezt dolgozni. Azt mondja, hát gyere vissza a munkahétre, és majd meglátjuk. Visszamegy a munkahétre, csak rottnantam, és 4 éve szolgáltam ott Dömösen. Én voltam udvaros, talán az elnök azt nem tudnám megmondani, hogy 56 kilóval voltam, kerültem oda, és a kasza lehet, hogy nehezebb volt, mint én, amikor kaszáltam a füvet. Mert még akkor olyan napok voltak fent is. De mindegy, szeretettel és tényleg nagy örömmel csináltam. És boldog voltam azt mondom, és 4 évig szolgáltam aztán. És 4 év után kerültem vissza a polgár, lehetem így mondani, a polgár életbe. Kaptam a Jóistentől, az Úr Jézus által egy szabadítást, nem csak az alkoholból, és nem csak a dohányzásból, hanem, én nem tudom, egy olyan békességet kaptam, hogy, és azt a szeretetet, amit nap mint nap megkapok tőle, reggel olvasom az igét, és minden, valahol biztos, hogy van valami kis jel, hogy na, ez rám vonatkozik, hogy ez hozzám szól, ez az enyém. Na, hogy azt mondják, nekem is ugyanúgy a gázszámon, a villanyszámon, mint önök, mert én nekem is egy vizitdíjat fizetem, orvoshoz megyek. Semmi sem változott a polgári élet, de itt belül mégiscsak változott valami. Rengeteg van szeretet, rengeteg van békesség, aminek nagyon örül. És annak a szabadításnak, amit én átértem, hála jó Istennek, ma már Magyarországon több ezer társunk van, akik az ország különböző, aztán 54 csoportja van, ilyen kétkeres csoportja. A Csepelem is van egy ilyen kétkeres csoport, ahova átlagosan 20-an szoktunk összejönni. Azt lehet mondani egy átlagos 20 köz, akik szintén hasonló sorsú emberek, akik gyógyultak meg, akik újak meghallották, hogy létezik ilyen, és eljönnek oda. Szeretnének meggyógyulni, szeretnének emberek lenni. És valamelyik nap így elkezdtem gondolva, esett az eső, nem volt, nem tudtam semmit csinálni, kertes házba lakom, és nem mondom, írok. És írtam egy kis emlékezetet arról az időszakon, amikor négy évig próbáltam könyvszóvát mondani, most engedjék meg, hogy felolvasom, hogy nem egy hosszú történet, igyekszem minél gyorsabban elolvasni, hogy azért még a levestésztát kivehessen főzni egyéb előtt. Hát ez lehetne rám is vonatkoztatni, de valamennyi testvérünkre lehetne vonatkoztatni, akik alkoholbeteg voltak. Az Úr a vétkeinket a háta mögé dobálta. Nem a mi hátunk mögé, hogyha visszanézünk, lássuk a múltunkat, hanem a saját háta mögé, hogy ne a múltunkkal foglalkozunk, hanem az ő általa biztosított szabad élettel. Mivel földi életünkben mindig van némi nosztalgia, ha csak az ó és az új ember élet viszonyítására is, de felidőződik a múlt. Ilyenkor karácsony előtt, bár halványan, de megjelenik egy-egy kép, amit nem tudom miért, nem hagyom kiélni, de hagyom kiélesedni, és a többi kép felett összeállni. Minden kiformálódik egy keserű régi történet a múltbéli életem történései közül. Azok testén, szent testén nagyon kevesen jártak az utcán. Valószínűleg az ünnep tiszteletéért, mivel ilyenkor mindenki családi körben várja a megváltó születését. Csak az ilyen elszülött alapok óvágnak a hóesésben, mint amilyen én voltam, nem alamizsnára vagy könyöradományra várva ődültem az utcákon. Kerestem valamit, valami szebbet, valami jobbat. Talán már akkor is egyengedte az Úr életembe, de még akkor nem tudtam elfogadni, mert nem ismertem az ő jóságát. De oda vezetett, ahol éreznem kellett felelőtlenségem súlyát. Gyönyörű nagy fejekben esett a hó, szinte alig lehetett látni valamit. Én mégis felismertem azt az ablakot, ami mögött készülődik a léhaságunk miatt elvesztett családunk. Sokszor eljövök ide visszaemlékezni a szebb napokra. Ma is itt vagyok, Sóvárokban nézem az ismerős ablakot. Messze szállnak a gondolataim, egyes ünnepben húl a hó, már alig látom az ablakot, vagy talán a könnyen hú. Mert így jelez a felfertőlő fájdalom. Igen, homályosan látom, vagy csak képzelem, hogy mi történik odabent. Mindenki szorgoskodik, tesz-vesz, kipirult arccal gyermekeim szorgoskodnak a papírút. Csillogó szemmel gondolatja a csomagot, szinte egyszerre szólal meg a két gyerek. Apa, majd most hol lehet? Van-e meleg szobája, karácsonypálya, ajándékja? Még sem telepedik a lakásra, választ nem kapnak a gyerekek, tesz-vesz a felnőtt sereg, elfordulnak, titokra megtörik a szemüket. Én is törölgetem egyre többször, mert a bűn egyre jobban feltől kínoz egy gyötör. Miért? Kérdezem magamtól. Egy pohár italért, a mámorért, a hazug csillogásért, a rivó cimborákért, átlagos képmutatásokért. Én nem törődtem a gyerekekkel, még ajándékot sem vettem, egy képes kapot sem, de még egy telefonüzletet sem voltam képes megtenni. Ezek után megérdemlem, hogy ők gondoljanak rám, nem. Nem tudom tovább nézni az ablakot, ami mögött béke, nyugalom és szeretett honol. Megtörölöm a szemem, csendben elköszönök mindenkitől. Nem merem hangosan, pedig de szeretném, hogy megtudják, hogy én is itt vagyok. Most elindulok haza. Köszönöm szépen, hogy meghallgatok.
Hallgassuk meg a fejünket imádságra. Köszönjük, hogy szabadító Isten vagy. És mi lehetünk azok, akik a te szabadításodra szorulunk. Kérünk téged, hogy tégy bennünket szabaddá. Kérünk téged, hogy szabadíts meg bennünket az űrzavartól. Kérünk téged, hogy add a te békességedet, hogy az irányítson, az vezessen, az segítsen nemet vagy igent mondani. a te szereteted vezetése nyomán. Köszönjük a te munkádat az életünkben, a gyülekezetben, a misszióban, a családjainkban, és kérjük, hogy munkálkodj tovább is, hogy növekedhessünk ebben a békességben, hogy a mi életünkön keresztül is áradjon az a békesség, amelyik segít mások zűrzavarából békességre jutni embereknek, családtagoknak. Köszönjük mindezt neked, hálát adunk érte, dicsérünk és imádunk téged, mindenható Isten, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Isteni lenté hálával köszönjük meg az ige magyarázatból megszólaló bátorítást, hogy merjünk belenézni abba a tükörbe, amelyet Isten elénk tart, azért, hogy a békesség Isten rendet teremthessen bennünk. Köszönjük szépen, és köszönjük szépen a szabadításról szóló bizonyságtételeket is. Köszönjük azt, hogy bepillantást engedtek az életükbe, biztos nem lehet ez könnyű. De köszönjük, hogy rácsodálkozhattunk tényleg Isten hatalmára, nagyságára, hogy ő mire képes. Én remélem, hogy a bizalmunkat iránta ezek a bizonyságtételek is növelték, erősítették. Isten áldja meg a további életüket, és kívánom, hogy az Isten lelke áradjon gazdagon a szívükbe, az életükbe, az a lélek, amely erőnek, szeretetnek, józanságnak lelke, hogy ennek a léleknek az erőterében telhessen az életük. És kívánom, hogy mindnyájunk élete is valóban így ebben az erőtérben növekedhessen és válhasson áldássá sokak számára. Figyeljünk együtt a gyülekezeti életünk híreire még. Sok szeretettel várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjasok köre találkozik, csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz, pénteken délután a gyermekek számára konfirmáció előkészítő órát tartunk, az eddigi 5 óra helyett 3:30 órai kezdettel, tehát itt az időpontban változás történt, erre szeretném felhívni a figyelmet. 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7 órától pedig a bibliakör. Az ifjúsági bibliórával kapcsolatban szeretném hirdetni most azt, hogy ezen a ránk következő pénteken a fiatalok együtt egy nem régen konfirmált, illetve több nem régen konfirmált társuk hangversenyére mennek el a Városházára este 7 órára. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk. Örökké valóság vasárnapja lesz, amelyen megemlékezünk a lassan elmúló egyházi esztendőben elhunytakról is. Gondoljunk így imádságunkban erre az alkalomra. Ugyancsak 10 órától a gyülekezeti helyiségben a gyermekek számára tartunk foglalkozást. Egy hét múlva, tehát még mindig a következő vasárnapról van szó, délután 4 órától családi istentiszteletet is tartunk, jöjjünk és hozzuk a gyermekeinket, unokáinkat, a rokonságunk, az ismeretségi körünkben lévő gyermekeket is. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után egy nagyon rövid időre még maradjanak itt. A mai napunk még folytatódik, ahogyan azt már jeleztük a korábbi vasárnapokon is, hiszen délután 4 órakor még találkozunk, remélem sokakkal, kint a lakótelepi közösségi házban, ahol még a misszió tevékenységéről, munkájáról hallhatunk, illetve ígéret szerint másik szabadult testvér is bizonyságot tesz az Isten hatalmáról, nagyságáról. Kérdéseket is lehet feltenni a misszió vezetőjének ezen a délutáni alkalmon, tehát a viszontlátás reményében búcsúzunk el majd Isten tisztelet után. Zenés adventi estére hívjuk a testvéreket november 30-ára este 19:30-ra. Dr. Madarászné dr. Losonci Katalin, a Leopold Mozart Zeneiskola igazgatónője tart előadást, amelynek címe a Genfi Zsoltárok a népi emlékezetben. Felhívom a testvérek figyelmét arra, hogy a nemrégen megjelent őszi hírlevelünkben is feltüntettük a fontosabb alkalmakat, és terveink szerint most már ezt így szeretnénk tenni, hogy a hírlevelekben mindig ott lesznek a következő hónapoknak a fontosabb alkalmai. Emlékeztetőre is szolgálhatnak, tehát ki lehet tenni akár az előszobában, vagy a konyhában kitűzni, hogy szem előtt legyen, és ne felejtkezzünk el a gyülekezeti alkalmainkról, illetve az ilyen külön rendezvényekről. A következő, tehát a karácsonyi számunkat is, hírlevelünket is szeretnénk a testvérek írásaival gazdagítani. Örülnénk annak, hogyha egy-egy gyülekezeti alkalomról, például akár erről a mai missziós napról születnének beszámolók, és Istennek a saját életünkben megtapasztalt vezetéséről, szeretetéről is olyan jó lenne, hogyha minél többen tudnánk írni, hiszen ezekkel is erősíthetjük egymás hitét. Hirdetem azt is, hogy karácsonyi vásárt fogunk rendezni december 9-én és 16-án, ezek istentisztelet után lesznek, délután 2 óráig a templomunk udvarán. Szükségünk van ehhez a karácsonyi sátorhoz sátrakra, sörsátrakra. Kérjük, hogy akinek van, jelezze, azt szóljon nekünk lelkipásztoroknak, és várjuk ehhez a karácsonyi vásárhoz, mit azokat az apróságokat is, kisebb-nagyobb ajándéknak való dolgokat, amelyekkel a testvérek hozzá tudnak járulni, kézi munka, vagy lehet ez házi készítésű lekvár, vagy savanyúság, vagy ehhez hasonló tárgyak. Az evangélikus lelkipásztor testvérem kérésére hirdetem még azt, hogy az evangélikus gyülekezetben evangelizációs istentiszteletek lesznek november 19, 20 és 21-én este 6 órai kezdettel Kovács László dunakeszi lelkipásztor szolgálatával. Ugyancsak az evangélikus templomban kerül megrendezésre Kecskés Balázs zongora hangversenye november 24-én este 6 órai kezdettel. A belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadnak a templom orgonájának javára. Erről a két rendezvényről, melyek tehát az evangélikus templomban lesznek, plakátot is helyeztünk el, tehát ott is elolvashatjuk. Az esztendők végéhez közeledve emlékeztetjük a testvéreket arra, hogy aki még nem fizette be az ezévi fenntartói járulékát, az megteheti a pénztáros testvérünknél, illetve a lelkészi hivatalban hétköznap. Az elmúlt vasárnapi felsejpénzünk 28.520 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat.
A 199. dicséretet énekeljük el Isten tiszteletünk végén, mind a 4 versével. Adjunk hálákat az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének. Thank you. Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. És az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!